Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is megszervezték a 40 nap az életért imaszolgálatot Vácon. A kampány keretében hamvazó szerda óta minden hétfőn és szerdán önkéntesek imádkoztak a Váci Jávorszky Ödön kórház bejáratánál a megfogant életek védelméért és a válsághelyzetbe került várandós édesanyákért. Az záró rendezvényen Marton Zsolt megyés püspök is részt vett. A mozgalomhoz csatlakozó önkéntesek dicsőítő énekekkel adtak hálát az imaszolgálat eredményeiért, majd Marton Zsolt püspök biztatásában és áldásában részesültek. Ismét útra kelnek a kárpát-medencei magyar diákok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a Rákóczi Szövetség támogatásával. Azokat a diákcsoportokat támogatják, akik a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szerveznek utazást egy másik országban működő, magyar tanítási nyelvű, középfokú intézménnyel együttműködésben. A Rákóczi Szövetség nyári diákutazás programjának célja, hogy a Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én minél több magyar középiskolás közösen emlékezhessen meg a trianoni békediktátum évfordulójáról, és ezáltal új kapcsolatok jöjjenek létre a régió különböző részein élő magyar fiatalok, tanáraik és iskoláik között. Elindult a társadalmi egyeztetés a helyi önazonosság védelméről szóló törvényjavaslatról. A kormány azoknak az önkormányzatoknak kíván segíteni az intézkedésekkel, amelyek úgy érzik, hogy a beköltözők nagy száma megváltoztatja a településképet, a település hagyományos szerkezetét, mondta Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter. A tárcavezető hozzáfűzte, sok panasz érkezik arról, hogy az egymást követő beköltözési hullámok már terhet jelentenek az adott településnek, mert a korábbi népességszámra kiépült infrastruktúra nem elég teherbíró. Mint mondta, 3100 önkormányzat van, ebből 2000-nek csökken a népessége, számukra ez nyilvánvalóan nem probléma. A maradék 1100-ból olyan 700-800 örül, hogy nő a település népessége. Ez a törvényjavaslat annak a körülbelül 300 településnek kíván segítséget nyújtani, akik ezt veszélyként vagy teherként élik meg, mondta a miniszter. Hozzátéve, az a céljuk, hogy olyan jogi eszközöket, lehetőségeket nyújtsanak, akár a helyi adózással kapcsolatban, amelyek egy jogállamiságban kiállják a bírósági eljárások az alkotmányosság próbáját. Húsvét közelettével a kormányhivatal kiemelt ellenőrzéseket folytat a kereskedelmi egységeknél és a vásárokban. Ellenőrzik a nyers sonkákat, gyümölcsleveket és a húsvéti ünnepkörhöz tartozó főbb termékeket, közölte Budapest főispánja. Sára Botond elmondta, hogy az ellenőrzések másik része kifejezetten a vásárokban és a kereskedelmi egységekben történik. A kormányhivatal ellenőrzi, hogy megfelelő-e az árszabás és az erre vonatkozó tájékoztatás. Héjadó Monkos karmester tölti be a Magyar Rádió művészeti együtteseinek főzenei igazgatói posztját május 1-től. Jelentette be Pap Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapvezérigazgatója. Elmondta, a hagyományokhoz hűen az új évadban is a legjelentősebb magyar zeneszerzők és a legfontosabb külföldi mesterek művei szólalnak meg, neves vendégelőadók közreműködésével. Már 10-ből 6 diák az általános iskola 8. évfolyama után szakképzési intézményt választ a továbbtanulásra, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára Sopronban, a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Technikum 30. divatgáláján. Varga Bajusz Veronika köszöntőjében kiemelte, hogy ehhez az is hozzájárult, hogy az elmúlt években a szakképzés megerősödött hazánkban. Hozzátette, az olyan iskolák teljesítménye is benne van ebben, mint a Handler, ahol vonzóvá tudják tenni a fiatalok számára a szakma tanulását, és meg tudják mutatni az ezekben rejlő karrier lehetőséget. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen derült, napos, száraz idő várható. Délfelől azonban elkezd megnövekedni a fátyol felhőzet. A déli délkeleti szél megélénkül, az északnyugati és a délkeleti határ mentén meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, estére majd 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Húsvét vasárnap délután és húsvét hétfőn délután kívánságműsorokkal jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket, elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvánradio.hu. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot!
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban folytatjuk előző heti műsorunkat, melyben Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán a regényíró egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Mi a helyzet a Senki szigetével?
A Senki szigete az a valóságban is létező sziget volt. Ez ott Habsburg birodalom és a török birodalom határán volt. Azért Senki szigete, vagy Senki földje, mert egyik országnak a fennhatósága alá sem tartozott. Ez nem egy elképzelhetetlen dolog, hiszen ha belegondolunk...
Közigazgatásilag gondolod? Tehát, hogy így, hogy nem tartozott gyakorlatilag sehova, ahová adózni kell, vagy ilyesmi?
Hát egyik országban se volt bejegyezve, tehát így emiatt nem is kellett adózni, és a térképeken sem szerepelt lakott szigetként, és ez nem biztos, hogy egyedüli sziget volt, hiszen a Dunán több ilyen sziget képződmény is volt, lehetett is. Jókaitól is tudjuk, hogy ő tudta, hogy ez egy létező sziget, hiszen tehát nem csak a fantáziájában jelent meg, és több természettudós is mesélt neki arról, hogy milyen ilyen szigetek vannak, és nyilván, hogy az ember el akar valahova vonulni, akkor egy olyan helyre megy, amit senki nem ismer. De ugye ez nem igaz, hogy senki nem ismer, hiszen a történetben látjuk azt, hogy azért jó néhányan ismerik ezt a szigetet.
Sokan megfordulnak itt.
Igen, és lehet, hogy ezen a szigeten életvitelszerűen csak ketten élnek emberek, illetve egy macska és egy kutya. Viszont azért többször jártak ott vendégek, akár olyan vendégek, akiket nem vártak szívesen, akiktől esetleg féltek, de olyan vendégeket is szívesen fogadtak, mint Mihály meg Tíme, amikor ugye arra hajóztak. Tehát ugye tudjuk, hogy Mihály először a Senki szigetén akkor járt, amikor még a nagy hajóval mentek volna fel Komáromba.
És ugye Teréza mama a lányával, hát férje halála, öngyilkossága után költözik ide, és ezt említed is, hogy ugye valaki nyugalomra vágyik, akkor egy ilyen helyet keres, és Jókainak ők kifejezetten olyan karakterei, akik ezt a tiszta jellemet próbálják bemutatni, akik nyilván nagyon szimpatikusak Mihály számára. Hiszen ő gondolom, hogy pontosan ezt keresné az életében, de valahogy más fele indul az ő élete.
Így van, az ő élete nagyon kettőssé válik, és a végén el is határozza, hogy nem lehet hosszú távon ezt a kettős életet élni. Őt igazából beszippantja a hirtelen ölébe pottyanó, fogalmazhatjuk meg így is, vagyon. Hiszen ugye tudjuk, hogy amikor meghalt Tímának az édesapja, akkor rábízta Tímát is, illetve a rakományt is. Ugye megvolt, hogy mi a feladat, hogy hova kell elvinni Tímát, és akkor utána, amikor megtalálta az ékszereket, hallgatott szépen csendben, tehát ő ezt nem mondta el, nem adta oda Tímának. Tudjuk, hogy a történetben majd sokkal később fogja Tímea megkapni azokat az ékszereket, amelyek az édesanyjáé voltak. És az is milyen érdekes, hogy Mihály azt mondja neki, hogy ezt a nyakláncot Törökországban találta, amiben az édesanyjának a fényképe van, de hát ha belegondolunk, azért reálisan az ember nem szokott csak úgy egy nyakláncot találni a piacon, amin pont a feleségének az édesanyja arca van. Lehet, hogy a Tíme jóságos volt, és ő nem is gyanakodott arról, hogy itt esetleg valami más lehet a háttérben, és hát ugye hirtelen meggazdagodott, nem véletlenül mondták róla, hogy aranyember, hiszen hogyha bármihez hozzáér, bármihez hozzányúl, akkor ugye arany lesz belőle, így szimbolikusan, hiszen ugye sokan nem tudták, hogy itt az ő gyors meggazdagodásának a hátterében nem csak a búza áll, hanem minden egyéb más is, de egyébként ez a búza ügy is egy elég jó hát ötlet volt. Ezt tanácsolták neki, egészen pontosan a Atalinek a vőlegénye, a Kacsuka hadnagy, aki ugye hadnagy, tehát a katonaság révén ismerte, hogy milyen a rendszer, és volt hozzá kapcsolata, hogy tudja, hogy hogyan is kellene a búzával, vagy hogy mit kellene vele kezdeni, és hogyan lehetne minél gyorsabban felhasználni, hiszen hogyha egy búza elázik, akkor ezért, hogy ne penészedjen meg, és hogy megmaradjon a minősége valamennyire. Ha gyorsan megszárítják, akkor azért valamennyi ideig ez használható, felhasználható úgy, hogy viszonylag jó minőségű kenyeret lehessen belőle készíteni, de utána, amikor ugye ez kiderül, hogy ő búzát eladta a katonaság élelmezésére, akkor perbe is fogták, ugye nem tudták bizonyítani, hiszen mindenki meg volt elégedve azzal, amit evett. Nyilván ezért ennek a hátterében az is benne van, hogy egyébként sem kaptak olyan de nagyon jó minőségű kenyereket, tehát nyilván ahhoz képest biztos jó volt. És utána pedig ugye nem tudod mit kezdeni ezzel a hirtelen jövő gazdagsággal, meg hát azért Tíme a kérdésével sem, hiszen tudjuk, hogy ő Tímeát támogatta, mondhatnánk azt, hogy gyámja volt, mert ugye Tíme 13 éves volt, amikor megismerkedtek, és utána pedig ugye feleségül vette, ugye Tíme a hálából ment hozzá, és utána egész végig ő hűségesen kitartott mellette, és soha semmi rosszat nem tételezett fel róla. Tehát amikor már így a kettős életét élte, hogy az év egyik részében elment a Senki szigetére, a másik részében pedig Komáromban, vagy Balatonfüreden, vagy bárhol máshol járt, fel sem merült benne az, hogy nem az üzleti ügyet, hogy nem az üzleti ügyekkel foglalkozik, mert
valamennyire ilyen naívan bízott a férjében.
Így van, így van.
Illetve ugye ő is el volt a saját érzelmi világában, hiszen említed, kiemeled, hogy hálából ment férjhez. Gondolhatják a hallgatók is, aki esetleg nem olvasta a könyvet, de hát gyakorlatilag szinte mindenki ismeri szerintem Magyarországon, tehát hogy ez nem egy szerelmi házasság volt. És sokszor egy-egy műben azért már ez elég alapja a bonyodalomnak és a kibontakozásának a történetnek, és szerintem Jókai nagyon szépen elénk tárja azt, amivel valószínűleg ő találkozhatott is, hiszen mi a mai korban is találkozhatunk olyanokkal, akik hirtelen kerülnek hatalomra. Értem ezt ilyen idézőjelesen azért, mert sokszor hatalom egy vezetői beosztás is, de egy könnyen jött örökség is. Tehát ezek a kérdések, amelyeket ő így felvet az olvasó elé, ezek kortalanok, én azt gondolom. És ezért annyira érdekes beszélni Mihály alakjáról is, illetve arról, hogy ő hogy hozza a döntéseit a mű során, mert ez nem korlátozódik le a műre, hanem a mai korra is nagyon szépen átvetíthető. Mi lesz aztán az ő sorsuk, az ő sorsa?
Azért alapvetően a története teljes egészében nem szeretnénk elmesélni, de ez egy fontos dolog, hogy itt a hatalom és a vagyon kérdéskör mellett azért nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy Mihály egy milyen folyamaton megy keresztül. Mondhatjuk azt, hogy ő egy ilyen boldogságkeresésben van. És egy olyan értelemben is kettős életet él, hogy van egy olyan élet, amit a társadalom elvár tőle. Ugye neki van egy felesége, van egy jól működő gazdasága, gazdasági társaságok, tényleg folyamatosan gyarapodott a vagyona, és ugye ezzel párhuzamosan volt neki az a nyugodt, csendes világ, amit a Senki szigeten nyújtott számára, ahol viszont boldog volt. Tehát, hogy ő Komáromban egy nagyon sikeres
üzletember, igen, szinte.
Igen, ő Komáromban egy üzletember volt, társadalmilag megbecsült, tényleg mindenféle kitüntetéseket megkapott, de mégsem érezte magát igazán boldognak, és azért nagyon sokszor így visszatérő kérdése a regényben az, hogy ő hol boldog. És a végén arra jutott, hogy ő ott boldog lent a szigeten, ahol csend van, nyugalom, béke, nincsenek meg a társadalmi elvárások, nem egy üzletember, hanem ő Mihály, és ott egy ilyen sokkal lelassultabb életet élhet. Azt ugye nem említettük, hogy ugye Jókai kötődik Balatonfüredhez is. Úgy emlékszem, hogy azt is mondták, hogy azt, mikor írta és mennyi idő alatt, az nyilván mindig egy nagy kérdés egy íróval kapcsolatban, de valószínűleg egy rövid idő alatt írta, ennek anyagi okai is voltak, hiszen Jókai, mondhatjuk azt, hogy főállású író volt, tehát ő abból élt, hogy írt. Azt ugye mondtam, hogy egyéb tisztségeket is betöltött, de azért régen mondjuk egy országgyűlési képviselő tisztség, az nem egy olyan nagy jövedelemmel bírt. Tehát ő sokkal többet keresett a regényeivel, és ugye Balatonfüreden van egy Jókai villa,
igen,
és nagyon szeretett ott lenni, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Jókai életében, amikor Jókai szerette a Balatont, a Balatonfüredet, akkor a Balaton környéke, főleg Balatonfüred nem volt ilyen képült. Tehát egy sokkal nyugodtabb világ volt.
Igen.
Tehát ahogy a könyvben olvashatjuk is, hogy milyen volt a téli Balaton, hogy kihalt, és hogy miért történhetett meg az, ami megtörtént, az ugye annak is köszönhető, hogy egyébként a Balaton is egy nagyon nyugodt hely volt.
Lelassultabb. Ma úgy hívjuk ezt az életformát, ez a slow living, amit az ember keres sokszor, hogy a nyaralásaiban is, aki mondjuk nem egy aktív pihenésre vágyik, akkor azért vágyik egy ilyen slow living életérzésre, mert azt nem kapja meg a hétköznapjaiban, mert annyira felgyorsult világban élünk, akár a munkánkban, akár sokszor a család életben is.
Hát igen, viszont ugye Jókai nagyon szeretett lejárni oda alkotni. Sokszor egy írónak, vagyis hogy vannak olyan írók, akiknek az kellett, hogy nagy társasági életet éljenek. Már többször beszéltünk itt a műsor keretein belül is, hogy budapesti kávéházi élet, hogy ezek a kultúrkávéházak milyen fontos szerepet töltöttek be így az írók munkásságában, milyen inspirációt adtak a különféle írásokhoz. Hát ez a Jókai sokszor pont ennek az ellentétjét élte, ami azt jelenti, inkább elvonult egy csendesebb helyre, ahol néhány hétig bezárkózott és elkezdett írni, és így teljes mértékben tudunk azonosulni azzal, hogy mondjuk a Balaton miért tudta olyan részletesen leírni, hiszen kinézett az ablakon, ott volt, és hogy mit adott ez neki. Tehát én egyébként azt gondolom, hogy egy kicsit így ezt a világot is megpróbálta beleépíteni a senki szigetébe is, hiszen ő ezt ismerte, hogy milyen az, amikor egy ilyen nyugodt, csendesebb életet lehet élni valahol távol a nagyvilág zajától, ugye számára Komárom az a nagyvilág volt, de Pest, illetve Buda is, és ott viszont egy ilyen sokkal nyugodtabb életet talált magának.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán az író egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről beszélgetünk.
Én ezt is a romantikus jegyek közé sorolnám, amikor két ilyen helyszínt ennyire szöges ellentétbe tudunk állítani, a felgyorsult üzleti világot jellemző nagyváros, a nyüzsgő társadalmi életével, és a senki szigete, vagy Jókai életében Balatonfüred, a maga szeretett kis világával, ahol igen, csicseregnek a madarak, van egy cica, egy kutya, és olyanokkal vagyok, akiket én szeretek, és ők viszont szeretnek, úgy, ahogy vagyok. És nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogy boldogságkeresésben van, és igazániból az egész regényben ezt a vívódást azért mi érezzük, olvasók. és közben ez a boldogság keresése és vívódása sok ember életére hatással van. Igen, szoktuk említeni, hogy nem szeretnénk spoilerezni, de ha megengeded, akkor még egy szimbólumot még behoznék. Van itt még nekünk egy ilyen kis, kicsit már ilyen rejtélyesebb egy kép, Szent György kép, aminek szintén van egy fő szerepe még. Aminek, hát mondhatom, hogy valamilyen szempontból kulcs fontossága is van. Még erről egy pár mondatot mondja a hallgatóknak.
Azért fontos, mert ez pont egy olyan helyen van, ahol egy rejtekhely van a kép mögött, amiről...
Gyakorlatilag a házban, igen.
Igen, ja, igen, ugye ez a Szent György kép Timea házában van, Timea és Mihály házában, és többször fontos eseményekkor nagyon fontos szerepet tölt be, hiszen a Szent György képen keresztül lehet belátni a szobába, azon keresztül lehet meghallani olyan dolgokat, amiket az ember ajtón keresztül nem hallhat, és utána pedig a történet legvégén is nagyon fontos szerepe lesz, amikor is ugye volt egy, vagy lesz egy nagyobb konfliktus, és hát az utolsó csattanó is a képhez kötődik, amikor is Tímea már özvegyként, vagyis azt gondolja, hogy özvegyként hozzáment ahhoz a férfihoz, akihez eredetileg is szeretett volna, és hogy hogyan szúrják bele az utolsó tört is abba a boldogságba, amit erről azt gondolja, hogy megtalálta magának, és hát a legfőbb ellenség ugye Atali volt, hogy hogyan tud még beledöfni még egyet úgy, hogy ne legyen boldog, hanem lelkismereti kérdést csináljon abból, amit mondott, hiszen tudja, hogy igaza van. Tehát ugye erről a kép, hogy mi van a kép mögött, erről összesen ketten tudtak. Tehát hogyha az egyik ember ott van, a másik ember meghalt, akkor más nem tudhat róla. Ez ugye logikus. És akkor nyilván témában felmerült az a kételj, hogy akkor honnan ki tudott még erről, és egyébként ez egy óriási nagy bizonytalanságot eredményezett neki, tehát el tudjuk képzelni, hogy ezek után az ő boldogsága mennyire lehetett egy igazi boldogság.
Nagyon szépen megjelennek, igen, ezek az ármány és féltékenység jelei is itt a nők között. Hát valószínűleg, hogy Jókai nagyon jól ismerte a nőket, nagyon jók a női karakterei is. Szoktuk említeni a Szabó Magdánát, de én nagyon szeretem Jókainak is a karaktereit, és kifejezetten a mai napig ugye ezt az egyik legnépszerűbb művének mondhatjuk, az Aranyembert. Akkor, amikor megírta ezt, ugye elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag írói pályájának a csúcsán írta, ezt mondtad is, és ő egy népszerű író volt, már a korában is. Hiszen ebből is élt, említett, hogy hivatásos író volt. Milyen volt a fogadtatása? Hogyan fogadták ezt a művet?
Nagyon pozitív volt, sikeres volt már a megjelenése után is, és ez a siker azóta is megmaradt töretlenül, az elmúlt 150 évben is. Nem tudom, hogy hány kiadást élhetett meg, nagyon sokat. Hát, hogy köszönhető annak is, hogy kötelező olvasmány volt, tehát hogyha én így belegondolok, hogy nekem hány fajta kiadásom, vagy fordult már meg így a kezeim között, nagyon sok, biztos, hogy ennél sokkal több van, de ez valóban egy olyan regény, ami a saját korában, a megjelenésekor is már nagyon népszerű volt. Jókait szerették olvasni a kortársai, a kortárs írók is, illetve a kor embere is nagyon szerette, hiszen ő a saját korában is egy nagyon népszerű írónak számított, és hát ez a siker megmaradt még a halála után hosszú évekkel később is, tehát most azért 120 év távlatából, tehát halála után 120 év távlatából is úgy beszélünk róla, mint egy nagy műről. Tehát, hogy 1872-t veszünk alapul, 73-ot, akkor is több mint 150 év távlatából úgy beszélünk erről, mint egy nagyon nagy műről, amilyen skatujában sokszor inkább csak kortárs műveket, vagy a közelmúlt nagy íróinak nagy műveit szoktunk tenni. Tehát azért nem olyan sok magyar regény van, ami ebbe a körbe így bekerülhet, hogyha elkezdenénk gyűjteni a legnépszerűbbeket. Bár ugye kiszoktuk emelni, hogy az ilyen népszerűség, vagy különféle könyvlisták mögött, ugye nem mindegy, hogy mi alapján rangsorolunk könyveket, de azért én azt gondolom, hogy a legnépszerűbb, vagy nem tudom, az elmúlt 200 év legnépszerűbb magyar regényei vagy így elkezdenénk összegyűjteni, akkor valószínűleg ez is közte lenne.
Ez egy jó ötlet, majd még beszélgetés témának zárszóként, még csak tényleg műsorunk végéhez érve. Azzal kapcsolatban kérdeznélek, pont amiről már most itt el is kezdtél kitérni, de hogy vajon miért, mi a titka, hogy ennyire népszerű még ma is az aranyember, kezünkbe vesszük, szeretjük olvasni, és valóban én már a műsorban is kitértem arra, hogy minthogyha a mai embernek is tudna mondani.
Jókai kortalan, mindenkornak ír, saját korának is, illetve a mi korunknak is, mindenkinek tud adni valamit. Nagyon nagy mesélő, nagyon érdekes történetei vannak, nagyon sok szereplő, nagyon sok karakter jelenik meg a műveiben, párhuzamos cselekmények vannak benne, tehát még inkább izgalmasabbá teszi. Azt mondhatnánk rá, hogy kevésbé kiszámítható, mint nagyon sok regény, és nagyon sokat lehet tőle tanulni, hiszen Jókai mester ilyen használta a magyar nyelvet, és a leírása is tényleg gyönyörűek, és nagyon szép írói képeket használ.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán a regényíró egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről beszélgettünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóimat a Neuma nagyheti adásában. A Szent Háromnap ünneplésével a liturgikus év szívéhez, legősibb és legmélyebb rétegéhez jutottunk. Krisztus hitünk, ami megváltunk halálának és feltámadásának ünneplésében gyökerezik. Nem pusztán megemlékezésről van szó. A liturgia drámai módon eleveníti fel az üdvözítő váltságművének eseményeit, hogy a hívek minél mélyebben élhessék át azokat. A drámaiság azonban nem színházi előadást jelent. A liturgia finoman kimunkált szimbólumokkal és cselekményekkel ragadja meg lelkünket. Nagy hét nyitánya virágvasárnap, amelynek mérhetetlen liturgiai és zenei gazdagságából ma két elemet szeretnék kiragadni. A misét megelőző körmenet énekeiből válogatott Dobszai László a Skóla Hungarika énekkar lemezére, Gregorián énekek egy falusi templomban. A körmenet nyitó antifonája Cum appropinquare Dominus. Midőn Jeruzsálemhez közeledett az Úr, elküldte két tanítványát mondván: menjetek a helyiségbe, mely előttetek vagyon, és találtok egy megkötött szamárvemhet, melyen még ember nem ült. Oldjátok el, és hozzátok ide nekem. És ha valaki nektek szól, mondjátok, hogy az Úrnak szüksége vagyon rá. Eloldván a szamár vemhét, elvezeték Jézushoz, és rája tevén ruháikat, őt ráülteték. Némelyek leteríték ruháikat az úton, mások meg gajakat vagdalának a fákról és az útra szórák. Akik pedig követék, kiáltozának: Hozsánna, áldott ki az Úr nevében jő, áldott a mi atyánknak, Dávidnak országa. Hozsánna a magasságban, Dávid fia, könyörülj rajtunk.
Yeah.
Amikor a körmenet visszatér a templomhoz, a Gloria Laus et Honor himnuszt éneklik. Ennek bemutatásához Karasszon Dezső orgonaművésznek, a Debreceni Egyetem zeneművészeti kara egyetemi tanárának szavait idézem, Bevezetés a Magyar Református Egyházzene Világa című könyvéből. Minden idők legszebb virágvasárnap éneke következik. Fordítsuk meg az eddigi sorrendet, és kezdjük az ismerkedést a latin eredetivel. Gloria laus et honor tibisit rex Christe redemptor, cui puerile decus promsit hosanna pium. Dicsőség, dicséret és tisztesség legyen neked, Király Krisztus, megváltó, akinek gyermeki ékesség vitt eléd kegyes hosannát. Rögtön látható, hogy ez a vers az első virágvasárnap eseményeit idézi föl nagy megjelenítő erővel. A puerile decus, gyermeki ékesség, egy termékeny félreértés eredményeképpen került bele. A virágvasárnapi liturgikus szövegek, például antifonák, többszörösen beszélnek pueri hebreorum, a zsidók fiairól, akik pálmaágakat hozva jöttek szembe az Úrral, akik ruháikat terítették az útra, akik hozsánnát kiáltoztak, és így tovább. És lassanként feledésbe merült, hogy a zsidók fiai nem feltétlenül gyermekek. Vegyük észre, hogy ez a kétsoros vers disztihon. Ez a klasszikus versforma a költeményt azonnal ahhoz a szellemtörténeti irányzathoz kapcsolja, amelyet ma Karoling reneszánsznak szokás nevezni, és amely Krisztus után 800 táján, vagy inkább 800 után, Frankföldön bontakozott ki, és amelynek az volt a bevallott célja, hogy az ókor klasszikus műformáiban keresztjén tartalmakat szólaltasson meg. Folytassuk az ismerkedést. Israelis tu rex, Davidis et inclita proles, nomine qui in domini rex benedicta venis. Cetus in celis te lauda celicus omnis, et mortalis homo et cuncta creata simul. Plebs hebrei tibi cum palmis obvia venit, cum prece voto hymnis ad sumus ecce tibi. Izrael királya vagy te, és Dávid nemes sarja, aki, ó áldott király, az Úr nevében érkezel. Az egész mennyei sereg téged dicsér, a halandó ember és az összes teremtmény szintén. A zsidó nép pálmaágakkal jött elődbe, mi íme könyörgésünkkel, fogadalomtételünkkel, himnuszainkkal vagyunk együtt veled. A költő folytatja az első virágvasárnap bemutatását, a második verszakban a Benedictus qui venit in nomine domini, áldott, aki jön az Úr nevében, kiáltást szövi bele virtuóz módon, a pálmaágakat pedig a negyedikben lengeti meg. Ugyanakkor azonban távolodik is az ott és akkor történtektől. A harmadik verszak egyszer s mindenkorra érvényes kozmikus eseményként láthatja, ami az első virágvasárnapon történt. A negyedik pedig minket, a sokadik virágvasárnap itt és most ünneplőit is bekapcsol az eseménysorba, akik már nem pálmaágakkal, hanem könyörgésünkkel, fogadalomtételünkkel és himnuszainkkal köszöntjük Krisztust. A himnusz befejezése Hi tibi passuro solvebant munia laudis, nos tibi regnanti pangimus ecce melos. Hiplaku ére tibi placet devotio nostra, rex bone, rex clemens, cui bona cuncta placent. Gloria laus et honor. Ezek neked, amikor szenvedni mentél, akkor vitték oda a dicséret adóját. Mi most, hogy uralkodol, íme dallamot szerkeztünk neked. Ezek tetszettek neked, tessék hát a mi áhítatunk is. Ó jóságos király, ó kegyes király, akinek minden jó dolog kedvedre van. Dicsőség, dicséret és tisztesség. Az utolsó két verszakban a költő merészfogással stratégiát vált, és most már nem arról beszél, ami az első virágvasárnap eseményeinek szereplőivel összeköt, hanem arról, ami tőlük elválaszt minket. Ők még nagy péntek előtt dicsérték Krisztust, amikor a halálba indult. Mi most dicsérjük őt, hogy az atya jobbján ül. S a hit hallatlan bizonyosságával egy ókori rétor meggyőző erejével állítja, hogy ez az egyetlen magatartás, amely tetszik is neki. A szituáció és a vers jellegéből következik, hogy a dicsőítés fortissimójával kezdődő első versszak doxológiának is kitűnően alkalmas, sőt, a költő eredeti szándéka szerint, amely, amint majd látni fogjuk, a himnusz dallamában is tükröződik, refrénként viselkedik. A liturgikus könyvek ugyanis a darabot szokatlan részletes utasításokkal látják el. Amikor a virágvasárnapi körmenet visszaér, két vagy négy énekes belép a templomba, és zárt ajtó mellett, arccal a körmenet felé fordulva elkezdi Gloria Laus. Az 1509-ben nyomtatott Egri Ordinariusból az is valószínűsíthető, hogy ezek a cantores mi nálunk igen gyakran iskolás gyermekek voltak, és a verzusokat, ahol lehetett, valamilyen magasabb helyről, Egerben például alig, hanem a székesegyház kapuja fölötti erkéről énekelték. A kórus a templomon kívül megismétli Gloria Laus. Azután, akik bent vannak, eléneklik a többi következő verset, vagy mindet, vagy az egésznek egy részét, ahogy leghelyesebbnek látszik. És akik kint vannak, minden két vers sorra válaszolnak Gloria Laus, mint a legelején. A református graduál könyvekből világos, hogy őseink ennek a rendkívüli himnusznak a jelentőségével is, de az eredeti funkciójával is tisztában voltak. Huszár Gál hadsoros, részletes címfeliratot szerkeszt hozzá a Komjáti graduál 239. verzó oldalán. Virágvasárnapra való himnuszkit az auréliai jámbor lelkipásztor Theodulfus szerzett. A Krisztusnak királyi módra Jeruzsálembe való bemenéséről, dicséretiről, diadalmáról és országáról. Gloria Laus et honor, etc. Egybevág ezzel az öreg graduál 75. oldalán olvasható valamivel rövidebb felirat. In die palmarum. Introitus Theodulfi episcopi. Azaz virágvasárnapon. Theodulfus püspök bevonulás éneke. Theodulfus Aurelia Orléán püspöke volt. Nem tudni pontosan, hogy mikor született, de azt igen, hogy 821-ben halt meg, és ez az adat tökéletesen egybevág azzal, amit föntebb a Karoling reneszánszról elmondottunk. Rendkívül sokat mond, hogy a Gloria Laust Gelei Katona István introitusnak nevezi, vagyis bevonulás éneknek. Azt jelenti ez, hogy ő a 17. század középső harmadában, színreformátus közegben még mindig számon tartja a darab eredeti funkcióját, azt, hogy a templomba belépve kell elénekelni. Ezt tudva még az sem tűnik jogosulatlan kérdésnek, hogy vajon nem gyakorolták-e a 16.-17. századi reformátusok, már ahol és amikor ezt a külső körülmények, a hatalmi és harctéri viszonyok megengedték, a darabbal együtt a hozzátartozó szertartást, a virágvasárnapi körmenetet is. Biztosat nehéz mondani, legvalószínűbb, hogy volt, ahol igen, volt, ahol nem, volt, amikor igen, volt, amikor nem. Ezután az alszer papa kereszt szárával megütögeti a templom ajtaját, amely megnyílik és az ünneplő közösségbe vonul. A Scola Hungarica felvételén a refrén verset, az első verzust és a refrén ismétlését halljuk. Az összeállítás a Pueri Hebreorum Tollentes antifonával folytatódik az ágak leterítéséhez. A zsidók gyermekei olajágakat hordozva mentek az Úr elé, újongván és mondván, Hozsánna a magasságban. Majd Pueri Hebreorum Vestimenta, antifona a ruhák leterítéséhez. A zsidók gyermekei ruháikat terítették az útra, és kiáltozták, mondván, Hozsánna Dávid fiának, áldott ki az Úr nevében jő. Ezután ismét körmeneti antifona, scriptum est következik. Mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába, mondja az Úr.
Gloria, Gloria,
Az összeállítás végén pedig a virágvasárnapi mise intruitusa következik. Domine, ne longe facias. Uram, ne vondd meg tőlem segítségedet, figyelj rám és oltalmazd meg engem. Szabadíts meg az oroszlán torkából, engem a megalázottat a bölény szarvától. Istenem, Istenem, tekints rám, miért hagytál el engem? Távol van szabadulásomtól hangos jajveszékelésem. Virágvasárnapi ünneplésünk másik jelentős eleme a passió, amely a napnak az evangéliuma. E napon Máté szerint hallja a gyülekezet, majd nagykedden Márk szerint, nagyszerdán Lukács szerint, végül nagypénteken János evangéliumát olvasuk, hiszen ő ott állt a kereszt alatt. Johann Sebastian Bach nagyszabású oratórikus műben fogalmazta meg a Máté passiót, amelyet 1727 nagypéntekére komponált. A nyitótételben két kórus felelget egymásnak, ebbe a felelgetésbe szőtte bele a komponista azt a passiós korált, amelynek orgonás feldolgozását a múlt adásban mutattam be. A tétel szövege így hangzik. Jöjjetek, lányok, sírjatok velünk, nézzétek! Kit? A vőlegényt nézzetek rá! Hogyan? Mint egy bárányra nézzétek! Mit? Nézzétek béketűrését! Nézzétek! Nézzetek, hová? Bűneinkre. Nézzétek őt, ki keresztjét szeretetből és irgalomból önmaga vitte. És a korál? Ó Isten ártatlan báránya, akit a keresztfán megöltek. Mindig türelmes voltál, noha mindig megvetettek. Minden bűnünket te hordoztad, különben el kellett volna csüggednünk. Irgalmazz nekünk, ó Jézus. Isten áldja hallgatóimat.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!